Örömmel látom, hogy még sokan vagytok itt. Ez jó, ez már jó. És most is van egy kihívásunk, mert olyan jó volt az ebéd, hogy most meg ébren maradni és figyelni. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te szelíd szemed ránk tekint. És ez lehet, hogy eddig kínosnak hatott nekünk, de kérünk téged, hogy hadd induljunk el, hadd erősödjünk meg a benned való bizalomban. Kérünk téged, hogy az éneknek az utolsó sora hadd legyen ránk is igaz. Még ha elítél is bár, de várom, hogy újra rám tekintsen. Várom most a délutáni alkalmat is. Várom a te ígédet, Istenem. Kérünk, hogy hadd legyen ez a szívünk vágya, és kérünk, hogy ígéreted szerint a te nevedért könyörülj rajtunk, szólj hozzánk a te ígéddel. Szentelj meg minket. Amen. Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből olvasom a folytatást, tehát ugye eddig a 12.-13. versekről beszélgettünk, most a 14., 15. és 16. verseket olvasom, ahol így szól Isten igéje. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Szeretett fiatalok, amikor beszéltünk Danival, akkor arra kaptam felkérést, hogy a kísértésekről beszélgessünk a délutáni előadásban, és ahogy az igével foglalkoztam, és ahogy szeretem mondani, ahogy az ige is foglalkozott velem, azt értettem meg, hogy igen, ebben az igében van szó kísértésről, és látni is fogjuk, hogy nem is keveset van szó ebben az igében a kísértésről, de körbeveszi, körülöleli a kísértésnek a témakörét az, hogy miért és hogyan kaphatunk segítséget akkor, amikor kísértéssel küzdünk. Mert ugye ott is van, hogy van szó ebben az igében a kísértésről, nem csak az, ami explicit ott van, hogy Krisztus is kísértés szenvedett mindenben ráadásul, hanem úgy is, amikor a végén találkozunk vele. Ott úgy találkozunk, hogy amikor segítségre van szükségünk. Némelyik fordítás meg is jegyzi, hogy alkalmas időben, hogy segítséget kapjunk. Amikor, így mondja az új fordítás, de ez alkalmas idejű, ezt jelenti, alkalmas időben segítségre szükség. Ez mit jelent? Ez nem csak azt jelenti, hogy valamit nagyon akarsz, és akkor most kell a segítsége Istennek, és most kell a support a háttérből, hogy akkor majd jó megadja Isten, hanem ez kifejezetten, ez erre utal vissza, hogy Krisztus is kísértés szenvedett mindenben, tehát amikor nagy szükségben van a lelked, ugye megbeszéltük, hogy az embernek nem csak pszichéje van, hanem jó lenne, hogyha a pneumával is foglalkoznánk, azzal a lelkülettel, ami a hívőé igazából, az Istennel való kapcsolattal, annak a lelkével. Amiről így beszél János evangéliumában Jézus, hogy veletek lesz a Szentlélek, sőt, bennetek lesz. Ez nem azt jelenti nyilván, hogy egy kis manóként ott van a szívemben, hanem az, hogy a gondolataimat, az érzéseimet, a lelkemet áthagyja az, hogy én Isten lelkével vagyok kapcsolatban. Ez az, amit délelőtt így fogalmaztam meg, hogy a szív elrejtett embere. Az új ember, az új teremtés. És azt mondja Isten igéje, hogy aki hisz, abban elkezdődik ennek az új embernek a növekedése. És azokhoz szól, itt a Szentíró, akik kísértést szenvednek. És elmondja nekik azt, hogy Jézus is szenvedett kísértést. Ráadásul, mivel ő is volt ember, ezért mindenben is szenvedett. Nem olyan főpapunk van, aki csak Isten, hanem mint főpap, sőt, nagyon érdekes, hogy olyan nagyon magyartalanul így adhatnánk vissza a szöveget, hogy olyan főpapot birtokolunk Jézus Krisztus személyében, aki nem csak Isten fia, nem csak valami távoli felhőn ülőn valaki, aki néz és ilyen rezignáltan tudomásul veszi, hogy hát ez van az életedben, de igazából ezek nem fontosak. Ezek nem lényegesek. Erre nem szól az igém, vagy hogy a délelőttihez kapcsolódjam, visszacsatoljak, hogy az örök életről kell beszélnünk, és az, amiben most vagy benne, az a probléma, az a kísértés, az a szenvedés, az ha, mi az az örök élethez képest, barátom? Isten nem ilyen. Nem közömbös neki a bajod, hanem kifejezetten azt látjuk, ahogy az ige is mondja, hogy szimpatizál veled. Ez biztos, hogy ez a görögből eredő szó, ez mindenkinek ismerős. Fiúk, foci csapattal szimpatizálunk. Lehet, hogy már egy kicsit túl is megy ez, lehet, hogy már szerelem valahol. Vagy egy előadóval, hogyha szimpatizálsz, és minden hírt tudsz róla, és mindennek utána nézel, és tényleg ott akarsz lenni a fellépésein. Enyhe szó talán arra, de szimpatizálsz vele. Az örömét, a bánatát tudni akarod a bulvárlapokból. Nem tudom, hogy ti miket olvastok. Nálunk még Bravo volt. Ez a tini magazin, amikor én voltam fiatal. Na mindegy, szörnyű, ne is beszéljünk róla. A lényeg az, hogy akivel szimpatizálok, arról tudni akarok mindent. És hogyha tudok róla, akkor nem elítélem, hanem hogy mondja itt az ige fordítás, együtt érzek vele. Eleve szeretettel vagyok benne, ez az előfeltételezésem, hogy én szeretem őt, ezért a fájdalma az nekem is fájdalom, ezért az öröme az nekem is öröm, és úgy élem át, mintha az enyém lenne, mert fontos nekem az a valaki. Mert szeretném tudatni vele, és úgy élem meg, ez az adottságom, vagy ez az, amire az én esetemben nagyon oda kell figyelni, hogy én vele vagyok, együtt vagyok vele az érzések szintjén is. Átélem vele, bele tudom képzelni magam a helyébe. És Jézus nem csak Isten fia, hogy a távolból ítélkezzen fölötted, hanem ember is. A főpap, ki volt? Az a személy, aki bement a szentek szentjébe évente egyszer, és áldozatot mutathatott be az Istennek. A főpap volt az a személy, egyébként a zsidókhoz írt levelében többször is előjön az ő képe, az a személy, aki összekötő kapocs, híd az Isten és az ember között. Az az ember, aki közben jár az ember társakért. És nekem most megint, ugye nem olyan rég volt még a feltámadás ünnepe, és ez volt, ami nagyon, nagyon kihangsúlyozódott, hogy Jézus a feltámadott testében, amikor ott van, és megmutatja magát a tanítványoknak, akkor mivel örök dicsőségben van, mivel már az arca is nem az a megszokott héber, názáreti, Jézusos arc, amit megszoktak, hanem ő már örök életre támad fel, nem csak a biosza támad fel, nem csak a biológiai élete támad fel, hanem ő így jelenik meg. Ugye olyan szkíjei vannak, bocsánat a kifejezésért, átmegy a falon. Na hát azt nem tudom, hogy melyik tudna. Lehet, hogy itt volt kérdése többeknek is, hogy milyen szupererőd lenne. Hát nem tudom, hogy ki akar átmenni, de Jézus át tudott menni a falon. Miért? Azért, mert már nem csak emberként volt jelen, hanem az új emberként, az olyan tökéletes emberként, amire vágyunk, hogy majd olyanok leszünk a mennyben. És ez a Jézus, ő, amikor megjelenik a tanítványoknak, akkor Tamásnak mit mond? Nyugodtan tedd ide a kezed, és nézd meg a sebeimet. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Milyen következtetést vonhatunk le ebből? Nagyon egyszerűen. Hogy a sebei vele maradnak. Amiket értünk és miattunk és helyettünk kapott be sebek, azok ott vannak fenn a mennyben. És Jézus nem csak főpap volt, hanem ahogy írja az igénk is, aki áthatolt az egeken, Jézus Krisztus, ha már zsoltárokról volt szó, a zsoltárban olyan szépen kifejeződik az egyik zsoltár, hogy bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál hozzám, Istenem. És milyen nagy azoknak a felismerése, akik már nem látjuk Jézus, de hisszük azt, mert le van írva azoktól, akik látták őt, hogy volt olyan, aki az atya dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal lehozta közénk. Van olyan, aki áthatolt az egeken, és van olyan, aki felment a mennybe. És ott van, ahogy mondtam is délelőtt, hogy lesz erről szó, ott van, és közben jár értünk. Ragaszkodik hozzánk. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken, hanem olyan, aki ember is volt. Tehát az, hogy sulis vagy, és vannak gondok, lehet, hogy ókori szinten, de Jézus is járt suliba. Az, hogy a szüleid nem értenek meg, na, Jézus ehhez nagyon jól tud kapcsolódni, mert őt tényleg nem értették meg a szülei, konkrétan, amikor Isten fiaként beszélt, akkor a szülők max figyeltek, meg lestek, meg ki voltak akadva, hogy ez mi. Amikor azt mondod, hogy hát de, na is a szerelem, erről nem tudunk sokat, de azt tudjuk, hogy Jézusnak volt olyan, aki hölgyek mentek körülötte. És lehet, hogy ő nem volt szerelmes, de az, hogy nem volt előtte ismeretlen, hogy ő férfi és vannak nők, az is biztos. És még nagyon hosszan sorolhatnánk. Jézus emberré is lett. Teljesen. Tehát át tudja érezni, hogy mit érzel. Volt kísértve, mindenben volt kísértve, de, ugye itt kivételesen nem jobbak a régi fordítások, hogy kivéve a bűnt, mert az mi? Nem, hanem nem vétkezett. Jó? Tehát ő úgy tudja átérezni a dolgokat, hogy azt meg tudja látni, és veled együtt tud menni abban, hogy nagyon nehéz megállni. De Jézus olyan valaki, aki viszont megállta. Ugye szó volt a bizonyságtételben is arról, és gyakran szeretjük magunkat úgy mentegetni, hogy mint ahogy az egyik bácsi fordult oda, hát én így hallottam, hogy édesapámhoz, de ez egy olyan anekdota, ami lehet, hogy az ország különböző pontjain felfeltűnik, és tényleg lehet, hogy emberek azért, ez olyan jó, hogy mások is elsüthették már az ország más pontjain. Tiszteltes úr, én mindennek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem. Lehet, hogy mentegethetjük magunkat, és nagyon sokszor bejön ez, hogy mivel tudom mentegetni magam, hogy hát olyanok voltak a körülmények, meg hát azért én is esendő vagyok, én is ember vagyok, senki sem tökéletes, Ugye ez a hatalmas nagy mondat, ez bárhol el lehet sütni, ugye. Az vesse rám az első követ, aki, hogy még egy kicsit biblikusak is legyünk, ugye? És akkor tényleg olyan jók vagyunk. Az emberi két szív két dologban nagyon nagy gyáros. Az egyik ilyen ipari gyára, azt mondja az egyik evangelikál igehirdető, hogy ez a bálvány, nyoknak a tömkeleg, amit így ki tudunk ontani magunkból, az ilyen Isten képeknek a tömkelege, a másik pedig a kifogásoknak a tömkelege, amit tudunk gyártani magunkból. És Isten azt mondja, hogy akkor, amikor segítségre van szükséged, akkor van segítséged. A kísértés mi is? Ezt nem a Biblia írja le így, ebben a formában. Lehet, hogy a hittankönyvben ez van. Most én gondolkodtam, hogy mintha ezt olvastam volna, de ők akkor a valami wiki szótárból, vagy ilyen értelmező kézi szótárból szerezték, mert ezt én onnan szereztem. Vonzódás valamilyen helytelen dolog iránt. Olyan kívánság, ami veszélyezteti a hosszú távú célokat. Azért ragadott meg ez a kis szómagyarázat, mert nagyon érdekes, hogy mi a kísértés alatt a ilyen jó ifibe járó emberek, meg ilyen jó gyülekezetbe járó emberek nagyon sokszor azt értjük, amiben így elbukunk, és kb. Annyi az élet itt nagyjából a Földön, hogy ne bukjunk el. Aztán elbuktunk, akkor rossz érzésünk van, akkor bűntudatunk van, akkor majd bocsánatot kérünk, remélem, hogy kérünk, és utána majd tovább megyünk. De nagyon érdekes, hogy itt az ige azt mondja, hogy a kísértésbe a hívő ember csak egy módon bukhat bele igazán. Ez nagyon fontos. Vannak bukásaink, van, hogy elesünk, de abból, ahogy a próféta is mondja, ha elestem is, ne örüljén ellenségem, mert fölkelek. Miért? Nem azért, mert én ilyen kemény csávó vagyok, hanem azért, mert az Úr támogat engem. Mert én nem egyedül vagyok, hanem az Isten újra és újra felölel, felkapar, lehet, hogy kiskanállal a földről, és azt mondja, hogy gyere! Gyere újra velem! Gyere tovább velem! Még távol van a cél. Gyere velem egészen odáig. És amikor itt a kísértésről van szó, akkor mit mond? Az elején a Szentíró. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatott az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. A kísértésben úgy lehet véglegesen elbukni csak, ez az egy mód van rá, hogyha nem ragaszkodsz már a hitvallásodhoz. Ahhoz a hitvalláshoz, ami az Úr Jézus Krisztus, ami arról szóló hitvallás, hogy minden bűnömért tökéletesen eleget tett az Úr Jézus Krisztus, ami arról szól, hogy ha valamiben el is buktam, akkor nem kell, hogy alatta maradjak, nem kell, hogy a szégyenemmel egyedül maradjak, nem kell, hogy a csüggedésemben ragadjak, nem kell, hogy fetrengek abban a rossz érzésben, hanem minden rossz érzésemet a könnyeimmel együtt talán, vagy azzal, hogy nem tudom szavakba önteni a fájdalmamat miatta, oda vihetem az én hűséges megváltómhoz. És tudom, hogy még ebből is ad bocsánatot. Fáj, hogy elkövettem. Ugye ez a hívő embernek a sajátja. Nem azért teszünk bűnt, mert jól érezzük magunkat benne. Hanem ez a harcunk, hogy amikor bűnt is követtem el, akkor is van kiút belőle. És mehetek tovább. Így bátorít a Szentíró. Ragaszkodjunk ehhez. ne álljatok le ahhoz, abban, hogy Krisztushoz ragaszkodtok. Sőt, azt mondja máshol az ige, hogy erősödünk a kegyelemben. És azt mondja Jézus, hogy aki, én ezt nagyon sokáig nem értettem, és mivel gyerekkoromban tértem meg, ezért én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy hát olyan nagyon nagy bűneim nem voltak. Én úgy ezeket megúsztam. Még lehet, hogy így néha tiniként még ez is benne volt, hogy bennem volt, hogy hát azt mondjuk lehet, hogy elkövettem volna azért. Zsoltárostól sem áll ez messze egyébként, a hívő embertől sem áll ez messze. Ugye ő is azt mondja, hogy már-már irigykedni kezdtem az istentelenre. Mert ő jobban érvényesül, mert ő olyan vagányabb, mert ő úgy elő tudja adni magát, mert ő úgy ki tudja okoskodni, ő úgy le tud taposni embereket, hogy volt szó a bizonyságtételben, az ő hátán nem lehet fát vágni, ő mindig olyan határozottan lekommunikálja határait, stb. Hát én meg, uram, hát mi történik? Hogy van ez? Van egy példázat, amiben Jézus azt mondja, hogy megérti, hogy ez benned van, vagy bennem van ez az érzés. Azt mondja, hogy ebből is meg lehet térni. Ez a példázat, a tékozló fiú, félrefordítva a tékozló fiú példázata, de hát itt ugye csak az apa tékozolta a szeretetét igazán, mert odaadta egyrészt mindenét annak a fiúnak, aki kiélte magát, egészen végig pazarol, mert utána megy annak a fiúnak, aki nyitott kérdés maradt a sztoriban, a végén, ha emlékeztek, az idősebbik testvér. Én mindig vele tudtam azonosulni ezzel az idősebb testvérrel. Én mindent megtettem, érted? És az én kedvemért még ezt se tetted meg. Ugye ez a adok-kapok játék Istennel. Hogyha elég jó vagyok, hogyha elég sokat adok, akkor a másik oldalon az imádságért, a jó cselekedetért jön ki az apróért, jön ki Istenből, az automatából az áldás, meg a jóság, meg minden, ugye? Sokszor hajlamosak vagyunk így képzelődni hívőként is az Istenről. És azt mondja, hogy az Isten, hogy tudom, hogy a szíved egy bálványgyár, de én nem ilyen vagyok. Én kegyelmes Isten vagyok. És szeretném, hogyha tényleg tudnál kapcsolódni ahhoz, aki én vagyok. Nem ahhoz, akit elképzeltél magadnak. Tudom, hogy fáj, tudom, hogy éles, amit mondok. Tudom, hogy rosszul esik, de hallgasd meg és hidd el. Fogadd el, hogy én nem olyan vagyok, amilyennek elképzeltél. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy nem is olyan ítélkező vagyok, mint amilyennek elképzeltél, nem is olyan haragvó vagyok. De nem is egy az egyben olyan kis nyálas, málas, mézes, mázos valaki, akinek te elképzelsz. Isten azt mondja nekünk, hogy a kísértésben pontosan tudom azt, és neked is tudnod kéne, hogy akkor bukhatsz el, hogyha veszélybe kerül, sőt, ellehetetlenül a hosszú távú célod. Ha az nem lehetetlenül el, akkor mégy előre. Akkor én ezt az igét nem értettem, hogy visszatérjünk ehhez, hogy akinek sok bűne bocsátatott meg, az jobban szeret. Most akkor nekem sokat kell védkeznem? Most akkor ezeket hajszolnom kéne? Ne talán, Istenem, tudjátok, már ilyen félig kacsintva, hogy akkor, na, akkor sokat, akkor még többet védkezzek? Nem, nem ezt jelenti. Egyébként a hitvallásunkban is nagyon szépen le van írva az ige alapján. Ez nem felelőtlenné tesz keresztényekként? Semmiképpen sem, mert lehetetlen, hogy aki Krisztusba oltatott, lehetetlen, hogy akinek új élete van, a hála jó gyümölcsét, mint egy gyümölcsfa a gyümölcsöt, ne kezdjem el teremni. Lehetetlen, hogy az Istennel való kapcsolatom ne vehezessen ahhoz, hogy amit utál az Isten. Mármint, hogy én nem tudom, hogy most hányan vagytok az olyan időszakban szerelmesek, vagy hányan tartottatok ki emellett, hogy amit a másik nem szeret, azt én se szeretem. És tudjátok, nagyon fontos az, hogy van olyan az, van olyan, és én a házasságban élem, hogy van, amit szeretnék, de egy kicsit belehalok az egészbe, de egy kicsit feláldozom ott valamit, és a másik miatt, akkor, amikor vele vagyok, én nem szeretném azt csinálni. És sokszor ilyen, amikor a földön vagyunk, hogy lehet, hogy valamit szeretnék csinálni, úgy jönne ösztönösen belőlem, de ott van mindig mellettem Jézus is. És ez nem kínos nekem, mert szeretek a társaságában lenni, és nem nagy lemondás az, hogy akkor most inkább vagyok vele, és nem a másikkal. Tehát ne értsetek félre, nem azt mondom, hogy innentől kezdve minden szabad, innentől kezdve a kísértésnek ne álljatok ellen, ez van. Hát mindenki ilyen. Nem, pont arra hatalmaz fel ez az ige. Hogy mivel Krisztus felhatolt az egekbe, ott van főpapként, és mivel te nem egy ítélkező Istenhez járulsz oda, hanem a, hogy olvastam, a kegyelem trónusához. A kegyelem trónusához járulsz oda. Ezért járulj tehát bizalommal a kegyelem trónusához. Járulj ahhoz az Úr Jézus Krisztushoz, aki kísértést szenvedett el mindenben, és aki megmutatja neked, hogy amikor hívő emberként is tudsz te, már a kisbűn is úgy tud néha fájni. És rájössz, hogy ja, hát még hogyha tiniként értem meg, akkor még inkább többet láthatok meg. Hogy ja, még ez is bűnöm. Ja, még ez is, ez most visszatért. Ezzel küzdenem kell. Értitek? Ja, hogy most ez valami olyan, ami nehézséget okoz. Az ember meglátja már Jézus szemén keresztül, azon a szelíd szemen keresztül, hogy bizony vannak bűneim. És egyre másra fedezi fel, hogy ja, az is veszélyt jelent, veszélyes vonzódás és helytelen dolog az Isten követésében. És megakaszt. És lehet, hogy nem abban akaszt meg, hogy a menny felé menjek. Abban lehet, hogy nem tud megakasztani, de abban igenis meg tud akasztani a kísértés. Meg az, hogyha elesel benne, most így mondom. Lehet, hogy nem buktál el végképp, és az Isten kegyelmes, és alád nyúl, és ragaszkodhatsz hozzá a hitvalláshoz, mert ő is ragaszkodik hozzád. De az, hogy megakaszt, és ez is személyes példám, és saját tapasztalatom, az, hogy megakaszt, az, hogy hiteltelenné tesz, az, hogy elszomorít, és nem tudsz tőle megszólalni adott esetben, az viszont valós veszély. Az gyakorlati hátrány, és a célban így is megakaszthat egy-egy kísértésben való elbukás, elbotlás, hogy igaz, hogy lehet újat kezdeni az Istennel, de a másiknak hogy tudsz szolgálni? De a te életed nem lenne jobb, hogyha előrébb menne, és nem pedig úgy lennél, mint a gyerekeimmel, amikor társasozunk, és milyen bosszantó az, hogy apa, hogy van az, hogy egyet előre megyek, és utána meg vissza kettő mezőt? Hát az mi? Érted? A gyerekem kiakad rajta, te miért nem akadsz ki a lelki életeden? Miért hagyod magad? Miért könnyebb az, hogy azt mondjuk, hogy hát, ez ilyen, ilyen a világ, ilyenek a szüleim, ilyen a iskolám, ilyen a környezetem, ilyen a baráti társaságom, ilyen vagyok, ezen már nem lehet változtatni. Dehogy nem. Nem tudom, hogy neked mik a kísértéseid. Nem tudom, egyszerűen nem tudtam, hogy vajon közvélemény kutassak-e köztetek, mert azért úgy vélem, hogy egy ilyen csendes nap az még nem elég arra, akik egy ifiben vagytok, még lehet, hogy ti se nyílnátok meg így, de lehet, hogy majd a kis csoportban lehet, hogy könnyebb lesz egy fokkal, nem tudom. De tudjátok, azt veszem észre, hogy vannak olyan kísértések, mert ez mindenkinek egyéni. És lehet, hogy ami nekem kísértés, és most elmondanám neked, azt mondod, hogy ez mi az? És nem veszed észre, lehet közben, hogy neked valami kísértés, ami meg lehet, hogy nekem nem kísértés, és amire lehet, hogy én mondanám magam, az, hogy az is valami. Hát az semmi, hát az könnyű, azt így kell, így, és akinek elmondod, és levezeted, és te jó vagy abban, akkor nem is érted, hogy mi van a másikkal. Nem tudsz együtt érezni vele. És a másik meg lehet, hogy nem tud együtt érezni veled. Mindenkinek egyéni kísértései vannak. És támad a sátán, támad az ellenség, támad a kísértő, ott, ahol tud. Ott, ahol be tud találni. Van, akinek függőség. Akár játékfüggőség, akár pornófüggőség, akár alkoholfüggőség. Nekem nagyon megrendítő volt még annó, még gimiben is azzal szembesülni, és ezt most félre ne értsetek, nem ítélkezésből mondom, hogy amikor társaim jöttek a hétvégi beszámolókkal, én így egy tipikusan burokban nevelt gyerek, fiatal voltam, és amikor jöttek a hardcore party élmények, és a többi, így néha még pislogtam, hogy ez mi? És megrendítő volt, amikor egyszer valaki azt mondta nekem, hogy én nem biztos, hogy le tudnám tenni a piát. És nem csak péntekenként iszom. És részegedem le. Szóval ezek azért nagyon kemény dolgok. Nagyon kemény volt azt látni, hogy mennyire mennek a drogok amúgy. Most tudom, hogy ez ilyen klasszikus, elrettentő prédikációknak a sajátja, drog, pálinka és a többi ízék. Ne így hallgassátok, de tényleg megrendítő az, hogy abszolút ki vagytok téve. Szóval nem tudom, hogy kit érint. Van, aki azt mondja, hogy dehogy is, hát én is csak pislogok. Hát van ilyen ember, aki ilyenekkel él. Én azokért mondom ezt, aki lehet, hogy úgy voltál vele, hogy csak nem lepleződöm le. Csak el lehet itt tücsörögni mások mellett. Téged érint és bajban vagy, van segítséged. És van olyan is, aki meg ilyen egyszeri nagy, vagy ilyen egyszeri nagy rácsodálkozásai vannak, hogy hú, hát ez nekem kísértés, ez nekem ez baj, ez rossz az életemben, ez valami úgy vonz, hogy rájöttem, hogy helytelen. Lehet, hogy addig nem tudtam, csináltam, de hát mondván úgy, hogy hát én nem iszom, nem dohányzom, nem ölök embert, nem paráználkodom. Jaj, bocs, hittanosaim mondták, hogy az azt jelenti, hogy nem félsz. Nem az, hogy ne paráz, hanem hogy én nem szexelek házasságon kívül, igen. Szóval, hogy engem ezek nem érintenek, de lehet, hogy téged meg érint az ítélkezés, lehet, hogy érint a kemény szív, lehet, hogy érint az, hogy nem tudsz kapcsolódni, hogy magányos vagy, és így tovább. Mi érint téged? Nem tudom. Na ezért fontos, hogy Jézus ott van, és tudja, és látja főpapként. Olyan főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia. Olyan főpapunk van, aki meg tud indulni az erőtlenségeinken. Megindulni, értsd, együtt érezni, együtt szenvedni, részvétel lenni valaki irányában. Úgyhogy ha már így vagyunk, akkor nézzük meg, kérem, hogy ez a vége felé tartva már, hogy Jézus hogy állt meg. Ez a kép, amit hoztam, gyorsan puskázom egyet, ez egy 12. századi mozaik ismeretlen alkotótól, a Szent Márk bazilikában látható Velencében. Jézus megkísértését ábrázolja, talán már kitaláltátok. És gondoltam, hogy akkor megnézzük, mert a szinoptikusoknál, az együttlátóknál, Márknál, Máténál, Lukácsnál együtt mindegyiknél van szó Jézus megkísértéséről. De Márknál itt csak két verset találunk, úgyhogy most nem leszünk stílusosak, nem Márk evangéliumából fogunk olvasni, hanem Máté evangéliumából, és ez illeszkedik is abban, hogyha megnézitek, ott van a végén, hogy angyalok jönnek, és a sátán pedig, az ördög pedig, ugye levettetik, elvettetik, nincs már ott, elmenekül. Nagyon érdekes ez a kép, hogyha megfigyelitek, most egy kicsit ti is gondolkodjatok, ti is nézzetek, eddig én már úgyis sokat beszéltem, Miket vesztek észre ezen a képen? Most lehet, most rossz válasz nincs. Legfeljebb majd azt mondom, hogy na, ez rossz válasz volt. Na, de tényleg, komolyan, miket vesztek észre ezen a képen? Bármi. Most kíváncsi vagyok.
Jézus nagyobbnak ábrázolja, mint a
sátán. Nagyon jó. Én nekem is ezt tűnt szembe. Jézus következetesen, hogyha megfigyelitek, ugyanolyan nagy, és a sátán ugyanolyan kicsi gyakorlatilag. Vagy talán még egyre kisebb, hogyha valamit bele akarok látni. De Jézus következetesen nagyobb, mint a sátán. Nagyon jó. A templomnál is nagyobb, így van, hiszen felmenve a templomra, az épületre, úgy jött középen, annál is nagyobb, a templomnál is nagyobb, így van. Mit veszünk észre még? Vizsgáljuk a képet, a mozaikot.
Tekercs van a kezén, hogy a igékkel válaszol.
Nagyon jó, így van, tekercs van a kezébe, igen, ez még majd lesz jelentősége, igen, igékkel válaszol, igen. Gyerünk! Rövid az időtök, nektek is, ne én húzzam. Gyerünk!
Az angyalok, mintha kicsit meghajolnának.
Ki előtt? Jézus előtt. Jézus előtt. Jó, szuper. Így van, az angyalok, mintha meghajolnának Jézus előtt.
A sátán az elején még fog valamit a kezében, később meg adja.
Hát igen, mondjuk ugye az is hozzájárul, hogy az elején ugye a köveket hozza, hogy majd ugye lámlám Jézus, hát te neked ugye ezeket kenyérré kell tudnod változtatni, utána a templomra viszi fel, és utána pedig a hegyen megmutatja neki a világ minden dicsőségét, ugye ez a három nagy próba, ez a három nagy kísértés, igen. Nagyon jó az észrevétel, más még?
Nyújtja a kezét
Jézus. Nyújtja a kezét, de szerintem nem béke, bár olyan furcsán van ábrázolva, de mint hogyha nem béke jobbot nyújtana, hanem inkább ez a el innen, úgy van, ahogy te is mutatod, szuper. Nagyon jó, még esetleg valami? Akkor én is, hogy hozzátegyek valamit. Nagyon jók vagytok, már szerintem mindent mondtatok nagyjából, amit én is láttam. Az, hogyha megfigyeljétek, hogy mindegyiken áll Jézus, pedig nagyon érdekes, hogy itt a sziklákon áll, itt a köveken áll, amit hoz is neki a sátán, hogy kenyérré tedd. Ugye a templompárkányra felvitte Jézust, és utána a hegy, egy magas hegyre vitte fel, hogy a világ minden gyönyörűségét megmutassa neki, és a magasodból azt mondja, hogy ez mind a tiéd, hogyha szolgálsz engem. Viszont nagyon érdekes, hogy Jézus nem csak nagyobb, mint a sátán, olyan, mintha mindegyike, mint egy trónon. Jézus lenne igazán nyerekben. Jézus uralkodik. Jézus hatalmas. Hatalmasabb, nagyobb, mint a sátán. És azért mertem így, hogy egy kicsit a képet is, ezt a szép képet elemezzük, mert amikor azt olvassuk, hogy elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög, akkor nem az ördög viszi el Jézust a pusztába, hanem Isten lelke viszi el Jézust a pusztába. És nagyon érdekes, hogy Jézus úgy jön ki, ez, tudom, hogy ez már nagyon teológizálás, és ez már túl sok volt a fasírt, és nagyon késő van, és túl sokat beszéltem, de tudjátok, ezt úgy mondja a Biblia, hogy egy szó van, biztos tudtátok, a kísértésre és a próbatételre. Mert hogy az a kísértés, amiben nem hasalsz el, az egy olyan próba lesz, amiben megedződsz arra, amire Isten hívott és hív téged. És Jézus nem kísértetett meg. Kísértés szenvedett, de nem vétkezett. Lehet ilyen, van ilyen. És lehet, hogy azt mondod, ugye a kifogásgyár megint beindul, hát de nem nekem. Jézus Krisztus mindig igével válaszolt a sátánnak. Azt mondja, mindig így kezdte, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten igé, amely Istentől származik, Isten szájából származik. Meg van írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. És meg van írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Következetesen nem is a sátánhoz beszél lényegében, hanem emlékezteti magát, és Istenről beszél. És Isten igéjével bíztatja magát. És Istenhez kapcsolódik, és ott is bemutatja, hogy ő az Isten fia. Te azt mondod, hogy jó, hát de az Jézus volt. Igazad van, az Jézus volt. És mit olvasunk itt? Olyan főpapunk van. Az a Jézus a te főpapod is. Ő hozzá te tudsz kapcsolódni. Imádkozhatsz hozzá. Ahogy én is. Drága Jézus Krisztus, Jézusom. Kérhetsz tőle segítséget. Te azt mondod, hogy nekem ez nem megy, hogy igével válaszoljak mindig, mert én ebben elbukok. Nekem ez nem megy, hogy ne a kenyerre nézzek előbb, amikor követed a sátán. Hogy vajon hogy maradhatnék életbe? Hogy ne nézzem, hogy hogy lehetne dicsőségem? Hát azt akarom, hogy mindenki lásson, és hogy szeretvény szeressenek. Én azt szeretném, hogy minden az enyém legyen. És milyen csoda az, amikor Krisztusban már azt mondod, hogy de hát minden az enyém. Én viszont a Krisztusé, Krisztus pedig az Istené. Milyen nagy csoda az, amikor, tudom, hogy ezt már nagykovácsiak hallottátok múlt vasárnap, bocs, de amikor kopog a sátán az ajtón, és nem az van, hogy te szóba állsz vele, és nem az van, hogy te azon parázol, hogy na most ez a kísértésén elbukok-e, na most, most be kell állítanom mindent, most ravasznak kell lennem, most jobb leszek, mint múltkor, most jó lesz. Nem! Hanem hátrafordulsz, Jézus, drága Jézusom, téged keresnek. Itt nem nekem van dolgom vele, hanem neked. Nekem mi a dolgod? És itt ez tényleg már a vége. Mit tehetsz? Ne a kísértővel, a kísértéssel foglalkozz, ez talán átjött abból is, amit akartam mondani eddig, hanem Istennel, hanem a szabadító főpapoddal, Jézus Krisztussal. Mit tehetsz? Gyakorlatban, mivel azt mondjátok, hogy hát ez mi? Jó, Istennel foglalkozzak. Hogyan? Hát, ott van, az igéjét kerest. Őt kerest a nehézségekben. Valaki egyszer azt mondta, nagyon igaz, hogy a sátán először az igét meg az igei közösséget csavarja ki a kezedből a próbatételben. Amikor kísért. Mit tehetsz? Keresd Istent hittel, az igéjében, az igei alkalmakat, áron is megvedd, ha kell. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon fontos legyen neked, kincsnek tartsd azokat, lehetőségeknek ki ne hagyd, imádkozz, és úgy imádkozz, hogy hidd azt, hogy Jézus tud segíteni. Ne csak elbeszélés legyen Jézus mellett az az imádság, hanem párosulj a hittel, dicsőítéssel, imádattal. Jézusom, te nagyobb vagy. Annyi helyen olvasom az igében, annyi helyen látom, akár csak itt tavasszal. Annyiszor megmutattad már nekem bizonyosságképpen, hogy te nagyobb vagy. Segíts nekem. Nem szégyen, nem ciki azt mondani, könyörülj rajtam, segíts nekem, rászorulok, még mindig gyengeségem, még mindig visszatérő bajom. Jó lenne azt mondani, sokszor bizonyságtételeknek a van, akinél nem hazugság, de amikor azt mondani, hogy Jézus már egyszer megszabadított, igen ám, de hányszor hallani, hogy pont, ha már szó volt az alkoholfüggőségről, hogy egy embernek onnantól kezdve nem lehet azt mondani, hogy és én onnantól kezdve szabadon iszom a bort, meg a pálinkát, meg a sört, mértéktelenül, mert hát már nem vagyok alkoholista, hát már hiszek Jézusban, már megszabadított, egyszer már letettem, bármikor le tudom tenni. Visszatértél, csak most még Isten nevével, még Jézussal is takarózol hozzá. Nem. Hanem tudd azt, hogy mik a gyenge pontjait. És nem szégyen azt mondani, hogy Uram, ha nem segítesz, én ebben most is belebukhatom. Mindig szükségem van a segítségedre, Úr Jézus. És töltsd meg pozitív tartalommal, ha már arról beszéltem, hogy ne a rosszal és a kísértéssel és a kísértésnek a kivédésével foglalkozz. Én egyébként nagyon sokszor a függőségemet úgy próbáltam orvosolni, hogy beállítottam mindenféle szűrőt, szűrőberendezést, ráállítottam barátaimat, hívő barátaimat, imádkozzunk együtt, beszélgessünk róla, jelenjen meg náluk a rendszerben az, hogyha én valamit megint bűnöztem, és a többi, most már modern technika erre is utat nyit, stb. Jó kezek, de hidd el, hogy Isten tud szabadítani. Menjetek elé imádságba közösen is, mondd ki a bűnt, hogy megerőtlenüljön. Mondd ki a szégyenedet egy olyan embernek, ne egy olyan közösségben, ahol nincs bizalmi kör és bizalmi kapcsolat, és ahol kihasználnak, és akkor, ahol utána eldobnak ezután. De hogyha van olyan tered, ha van egy lelki gondozód, egy lelki pásztorod, egy ifi vezetőd, egy hívő barátod, akinek el lehet mondani, valljátok meg egymásnak bűneiteket. Mondd el, és ne stresszelj rá, hanem kérj szabadítást, és hidd, hogy Jézus Krisztus tud szabadítani belőle. Töltsd meg pozitív tartalommal, innen kanyarodtam el, bocsánat, töltsd meg pozitív tartalommal. Ne azon legyél, hogy hogy kerüld el, hanem töltsd meg azzal, ami jó. Mire gondolok? Nagyon, nagyon érdekes, ez is egy abszolút világi mű, egy magát szerintem még talán istentelennek is valló ember írta, Voltaire, a Candide vagy az Optimizmus című műben mondja azt, tehát egy felvállaltan kritikus és ateista ember, mit mond? A munka pedig arra jó, hogy messze tartson tőlünk három nagy bajt. Az unalmat, a bűnt, mindez egy világi ember, és a szükséget. Nagyon sokszor a lustaságban, persze a lustaság is lehet valakinek kísértés, ezt tudom, de azt már minimum előzi. Azt, hogyha munkával próbálsz ellene tenni egyébként, akármilyen furán hangzik. És amúgy is, hogyha le van kötve az értelmed, az érzelmed, az erőd, a teljes szereteted és figyelmed, akkor nem marad időd. Nem marad időd arra, hogy a kísértéssel foglalkozz, vagy a kísértésben elbukj. Hogyha Jézus Krisztus hatalmas benned, akkor kevesebb a kitettséged, a lehetősége a sátánnak, hogy betámadjon. Lehet, és olyankor pont azért nagyon igaz az az ige, amit Pál apostol így ír, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Nem olyan van, hogy onnantól kezdve, hogyha több szolgálatot vállalok a gyüliben, hogyha aktívabban járok ifire, akkor onnantól kezdve megszűnnek a problémáim, megszűnik az, amiből szégyenem van, amiből csüggedésem lesz, amiből elmagányosodom, ami szomorúvá is lehangolt. Tehát ez az onnantól kezdve az a bűn, az a szégyen, az megszűnik az étembe. Nem, sőt, hogyha hívőként bekapok egy gellert, hogyha hívőként elesek, elhasalok, akkor még jobban fáj. És utána még nehezebb visszaállni. De éppen ezért fontos, hogy amikor állok is, akkor is ott legyen az a pergamen, akkor is ott legyen az ige. Nem csak a kezemben, hanem a szívemben. Ott legyen az Isten kapcsolat, ott legyen Jézus Krisztus hitáltal a szívemben. Szóval, egy szóval összefoglalva, bátorság. Nem félelem a bűntől, nem félelem a kísértéstől, nem félelem a gonosztól, hanem bátorság azt mondja, járuljunk bizalommal. A bizalom itt nem a pisteó, nem a hit szó egyébként, hanem egy olyan szó, ami jelent szólást a bátorságra, nyilvános bátorságot, nyilvánosságot. Az, hogy nyíltan oda menjek leplezetlenül az Isten elé, és azt mondjam, hogy itt vagyok, ez nekem gondom, ez nekem bűnöm volt, ez nekem szégyenem, Jézus, te nagyobb vagy, segíts, szabadíts meg! És az Isten erre szeretne felszabadítani, hogy ha van ilyen az életedben, ha tudsz mondani akár a kis csoportban ilyet, nyilván addig, amíg lehet, amennyit lehet elmondani, nem általánosítva, hanem egészen személyesen engem ez érint, és utána tovább gondolod azt, amit nem ismersz kimondani másoknak, azt mondd el az Istennek, és vidd elé Jézushoz úgy, hogy ő azért halt meg, azért szenvedett, hogy te az Istennél bűnbocsánatot és kegyelmet kapj. A kegyelem trónusához menj. Amen. Csendesedjünk el imádságra. Drága Úr Jézus Krisztus, megvalljuk előtted, hogy annyira nehezen jövünk a kegyelem trónusához, amikor kísértéseink vannak. Felvesszük velük a harcot, lehet, hogy a te nevedben, de nem veled, pedig te támogatnál benne. Lehet, hogy mesterkedünk és ügyeskedünk, lehet, hogy jobbnak és jobbnak érezzük magunkat, és lehet, hogy amikor pedig elbukunk, amikor elbotlunk, akkor azt teljes elbukásnak, akkor azt a hitünket tagadó tényezőnek, akkor kétségbejtő dolognak és olyan véglegesnek látjuk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te azt mondod, hogy ragaszkodsz hozzánk, és mi ragaszkodhatunk a hitvallásunkhoz, ragaszkodhatunk hozzád. Ragaszkodhatunk ahhoz, hogy Te áthatoltál az egeken, hogy megindulsz az erőtlenségeinken, és hogy ma is élsz, és ma is szabadító Úr vagy. Kérünk Téged, hogy hadd tudjunk ilyen nyíltan, leplezetlenül, felszabadultan, örömmel és hálával eléd állni. Hadd tudjunk a szégyenünkkel is, a fájdalmunkkal, a terheinkkel is eléd állni, és kérni nyíltan, hogy vedd le rólunk. Hadd tudjunk azzal is eléd állni, amit mi magunk se látunk, és kérni, hogy a rejtett bűnöktől is óvj meg minket. És kérünk Téged, hogy hadd legyünk ezek után szolgálatodra alkalmasak, dicsőségedet hordozók, lelkeddel összeköttetésben levők, bizonyságtevő életek, akik másoknak is mondjuk, nem ítélkezően, hanem szabadon, Te is jöhetsz segítségért kísértésben, próbatételeidben az Úr Jézushoz, aki tud segíteni. Amen.
Thank you.